Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük dr. Téglás Pétert, Csányi Ágnes vagyok itt a mikrofonnál. Kíváncsian várom a hallgatókkal együtt, hogy miről fogsz nekünk mesélni.
A Tanú című filmről szeretnék beszélni. Előre bocsátom, hogy egy kicsit megkerülném a filmet. Tehát a film készítésének körülményeiről beszélnék inkább, hisz ez a film annyira népszerű, annyira közismert, hogy úgy gondolom, hogy nincs szükség kalauzra a filmmel kapcsolatban.
Én csak annyit szúrnék közben, hogy valóban talán a 30 éves korosztályig ez a film egy kultuszfilm. Ha van gyönyörű, kedves, és a történelmet nagyon jól bemutató film, de hogy én azt gondolom, hogy a mögöttünk lévő korosztálynak, a fiataloknak azért még maga a film is nem baj, ha elhangzik, hogy a tanú, feltétlen nézzétek meg, ha halljátok, fiatalabbak.
Valóban ez Magyarország egy rendkívül szerencsétlen, nagyon nehéz időszakát ábrázolja, az 1950-es éveket, a Rákosi korszakot. A film népszerűsége egy bizonyos korosztályon belül, na most itt elsősorban az én korosztályomra gondolok, érthető. Hisz mi először szembesültünk azzal, hogy ezeket az agyontitkolt, agyonhazudott körülményeket, amit a tanú ábrázol, először egy ilyen stílusú, egy ilyen hangvételű filmben ilyen módon be lehetett mutatni.
Hányban született a film? Adódik a kérdés.
Ez egy nagyon-nagyon lényeges és érdekes dolog. 1969-ben forgatták a filmet, Bacsó Péter a filmnek a rendezője, de 1969-ben Magyarország politikai körülményei még nem tették lehetővé ennek a filmnek a bemutatását. Hát már önmagában többször leállították a forgatást is, de hát a bemutatás arról természetesen szó sem lehetett. Most azért majd a körülményekről vagy a történetről röviden beszélni fogok, de ugye 1969 még túlságosan közel volt az 50-es évekbeli eseményekhez, és ugye az ország első számú embere, Kádár János túlságosan érintett volt ezekben a filmben szereplő eseményekben, ahhoz, hogy ezen fölszabadultan nevethettünk volna. Az én személyes sorsomat illetően is nagyon érdekes, hogy miként viszonyultam ehhez a filmhez, mert a filmet nem engedték nyilvánosan bemutatni, viszont egy bizonyos szűk körben, én kollégiumi titkár voltam abban az időben, egyetemista koromban, a 70-es évek elején, egy bizonyos szűk körben bemutatták a Bölcsész Karon Auditorium maximumba, bemutatták, és hát úgy ült a társaság, kommentárt nem lehetett hozzáfűzni, tehát nem volt fölvezető szöveg, nem volt magyarázó szöveg, hát ugye mi ott ültünk, és nem értettük, hogy mi a probléma ezzel a filmmel.
Na, de azért meglepődtetek, nem?
Azért meglepődtünk, na most ugye elsősorban nyilván azok, akik ismerték a hátteret. Tudnélik, ugye miről van szó? Egy idealista, kommunista mozgalomban résztvevő gátőr, ugye, Gálai Ferenc alakítja, bukdácsolja végig ezeket az eseményeket, és tulajdonképpen a kérdés az, hogy most a Rajkperről van-e szó, és mindenki a Rajkperre gondol, ugye tudjuk, hogy Rajk László a magyar belügyminiszter, akinek hát azért a magyar civil társadalom megköszönheti azt, hogy szétverte a civil társadalmat, szétverte az egyesületeket, az egyházi szervezeteket, tehát tulajdonképpen az egyik leghatékonyabban működő kommunista rendőr volt. A belső hatalmi küzdelmek eredményeként 1949-ben Rákosiék letartóztatták, egy nevetséges, kitalált bűnperben bűnösnek mondták ki, és halálra ítélték, és ki is végezték.
Hadd szúrjak közben egy kérdést, azt gondolom, hogy talán az én történelmi ismereteim, és talán a hallgatókéi is ezen a területen szűkek, hogy ha jól gondolom, Rajk maga is ezekkel a módszerekkel érhetett, vagy ez nem így volt? Ő ettől tisztább módon dolgozott?
Hát nem dolgozott tisztább módon. Tehát szóval egyáltalán nem áll tőle távol a Pócs Petri ügy és a többi, ami az ő vezénylés, vagy a Szegeden zajlottak különböző koncepciós eljárások éppen az ő vezérlete alatt. Tehát amikor 1956. október 6-án egy dísztemetést rendeztek neki, mert hát ugye akkor rehabilitálták, és hát ugye elnézést kértek tőlük, akkor az egyik ember, aki ismerte a Rajk Lászlót, és látta azt a sokadalmat, akik összegyűltek a temetésre, azt mondta, hogy hát szegény Laci, ha most hivatalba lenne, bizony közénk lövetne. Tehát nagyon is tisztában voltak azzal, hogy ugye milyen szerepe volt Rajk Lászlónak a kommunizmus kialakításában Magyarországon.
Ez nagyon érdekes, mert azért valamiért pont azért, mert ebbe az áldozat szerepbe került, az ember egy kicsit szimpatizál vele, de hogy az Biblia bölcsessége, aki szelet vett, vihart arat, sokszor a saját általunk okozott bajt megszagoljuk a másik oldalát, tehát akkor ez történt vele is. Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket az egyik legcsodálatosabb magyar filmről, a Tanúról, Bacsó Péter filmjéről. Dr. Téglás Péter a film ajánlója, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai filmajánló rovatunkat. Dr. Téglás Péter az egyik legcsodálatosabb magyar filmet, a Tanút ajánlja nekünk, és ami nagyon izgalmas, a filmkészítési körülményekről mesél, hiszen 69-ben, ahogy mondtad, akkor született, és még nem is mutathatták be egy jó darabig.
Hát nagyon hosszú ideig nem lehetett nyilvánosan bemutatni, tehát zárt körben azért voltak ezzel kapcsolatban vetítések, és hát ugye Pelikán Józsefnek hívják ezt a féle idealista kommunistát, aki ott csetlik, botlik végig, és őt használják föl nagyon aljas módon az ő barátja ellen lefolytatott koncepciós perben. Ő a tanú, és innen ered a filmnek a címe is, és ugye erre a tanú szerepre úgy készítik föl, tehát színpadi rendező, fölöltöztetik, beszédterapeuta foglalkozik vele, orvosi vizsgálaton esik keresztül, és hát ez a valóságban is így zajlott. Tehát tulajdonképpen ez egy óriási nagy színjáték volt, ez az egész per, valóban mint egy színdarabot úgy rendezték meg, és ebben természetesen közreműködtek maguk a vádlottak, akiket korábban nagyon súlyosan megkínoztak, és akkor egy bizonyos idő után beadták a derekukat, és megígérték nekik, hogy ez természetesen a párt és a nép érdeke, hogy ugye üssünk az imperializmuson, meg üssünk a jugoszlávokon, akik az imperialistáknak a szolgálatába szegődtek, és Rajk László, illetőleg a két társa vállalta, hogy bűnösnek vallja magát, és hát olyan önvallomásokat tettek, ami hát önmagában hajmeresztő. Hát aztán utána ki is végezték őket.
No, azért meglepődhettek.
Meglepődhettek.
Gondolom nem ez volt az alkuban.
Hát az alkuban nem ez volt, volt is, aki kiabált, mikor vonszolták az akasztófa alá, hogy nem ezt ígértétek. A Rajk Lászlóban viszont volt annyi önuralom, hogy Rákosi Mátyást éltette, mielőtt fölakasztották volna. Hát
a butaságnak nincs határa.
Fölfoghatatlan. Na most ugye egy nagyon érdekes alakja, az úgynevezett Virág elvtárs, Őzej Lajos alakítja egyébként a filmben. Keveset beszélünk róla ma Magyarországon, és egyébként is meglehetősen kevés irodalmi és történelmi adat férhető ehhez a figurához. A Virág elvtárs nem más, mint Péter Gábor, a 20. század magyar titkos rendőrségének az egyik legvéresebb kezű alakja. Péter Gábor azon kevesek közé tartozott, akik a 30-as években valóban részt vettek a munkásmozgalomban, valóban tagjai voltak annak a kommunista pártnak, amely ugye a Moszkva hű utasításokat hajtotta végre, mert itt azért nagyon hangsúlyozni kell, hogy a kommunista párt nem volt, többféle kommunista párt volt, tehát ez a moszkovita kommunista párt, hát ez mondjuk egy néhány száz embert esetleg, mondjuk egy 300 embert jelenthetett, de én szerintem még annyit sem. Na most ez a Péter Gábor nevezetű személy, akit egyébként nem így hívtak, hanem Eisenberger Benjaminnak hívtak, valamilyen módon ide sodródott, egy szabó segéd volt, nem volt teljesen képességek nélküli ember. Ezzel kapcsolatban egyébként ajánlom a nem olyan nagyon régen megjelent könyvet, Müller Rolf neve ellenére egyébként egy magyar történész. A könyvnek az a címe, hogy Az erőszak neve Péter Gábor. Tehát tényleg borzalmas dolgok fűződnek az ő nevéhez. Rákosinak egy nagyon hű szolgája volt, és minden szörnyűséges parancsot végrehajtott. Tehát Eisenberger Benő szabósegédből emelkedett föl a titkos rendőrség főnökévé, és már önmagában a neve is egyfajta tragikomédiát sejtett. Tudnélik, 1945-ben, amikor kettős minőségében kellett bujkálnia, mert zsidó volt és kommunista volt, akkor az egyik őt befogadó család lakásán segíteni akartak neki, és hát ugye kérdezték, hogy a hamis papírokat, amelyben tudja magát igazolni, hogyha netalántán a nyilasok igazoltatnák, milyen névre állítsák ki. Hát ugye meglehetősen tanácstalan volt Eisenberger Benjamin, és akkor a gyerekek ott játszottak körülöttük, a családnak a gyerekét, és ő kérdezte, hogy azt a gyereket hogy hívják? Hát azt Péternek hívják, és azt a másik gyereket az Gábornak. Hát akkor legyek Péter Gábor. És valóban 1945 után nem vetette le, tehát nem tért vissza az eredeti nevéhez, Péter Gáborként ismerik mind a mai napig.
Innen fogjuk folytatni. A Tanú című filmről mesél nekünk Dr. Téglás Péter és a film megszületésének körülmény körülményeiről és bemutatásának körülményeiről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket dr. Téglás Péterrel, a Tanú című filmről. Mondtad itt nekem, hogy nagy szívességet tettek Kádár Jánosék a filmnek, ahogy betiltották.
Hát valóban úgy gondolom, hogy nagy szívességet tettek, mert ráirányították az érdeklődést, és valóban olyan figurákat jelenít meg a film, akinek még a nevét sem volt szabad kiejteni ebben az időszakban. Tehát Rákosinak a nevét, ő egyébként nem szerepel a filmben, de vannak jelenetek, amikor a falon látjuk a fényképét. És 1969-ben éppen nagyon kiélezett küzdelem zajlott. Ugye Rákosit 1956-ban kivitték a Szovjetunióba, 56. júliusában. És ez a véreskezű zsarnok, aki azért a magyar történelem egyik legvéresebb kezű diktátora volt, különös módon iszonyatos honvágyat érzett, nagyon szeretett volna hazatérni. Kádárnak jó pszichológiai érzéke volt. Rájött arra, hogy mivel tudja Isten igazából büntetni ezt a szörnyeteget, akit hát nyilván bíróság elé nem lehetett állítani, egész egyszerűen megakadályozta a hazatérését. Tehát nagyon-nagyon ügyesen, körmönfonttal és rafináltan megakadályozta a hazatérését a Szovjetunió különböző városaiban meglehetősen sanyarú körülmények között hányódott Rákosi Mátyás, és 1969-ben már az oroszok unták meg, és tulajdonképpen egy kis pressziót gyakoroltak, hogy ugyan engedjétek már, hogy hazamenjen, hát már nagyon idős is volt tetejébe, és éppen a film forgatás, illetve bemutatása idején engedélyezték a hazatérését. Rákosi elvtársunk azonban föltehetően egyébként az örömtől is, az ezzel kapcsolatos stresszel összefüggésben egy olyan betegség fogta el, hogy aztán 1971 februárjában meghalt. Tehát csak az urnáját hozták haza, és hát ugye az érdekessége, hogy a Szovjetunióban természetesen az urnák, a halotti urnák is nagyobbak, mint ugye a kommunista Magyarországon, ezért amikor a Farkasréti temetőben elhelyezték Rákosi elvtársat, akkor két urnatartót össze kellett szakítani, mert nem fért el az urnája.
Akkor őt is utalérte tulajdonképpen a méltó büntetése azért a sok-sok szörnyűségén, amit elkövetett itt Magyarországon. Meséltél Péter Gáborról, ott hagytuk abba, aki Őze Lajos jelenít meg tulajdonképpen a filmben.
Valóban, és Péter Gábornak az utóélete is nagyon érdekes, mert a kiismerhetetlen kommunista hatalmi játszmánknak lett az áldozata. 1953. januárjában Rákosi elvtárs telefonált Péter Gábornak, hogy legyen szíves, látogassa őt meg a Béla Király úti rezidenciáján. Péter Gábor természetesen örömmel is azonnal eleget tett, ő azt hitte, hogy boldog új évet akar neki kívánni. Rákosi Mátyás ehelyett azonban letartóztatták, a kezére bilincset tettek, és a ház pincéjébe zárták be több napon keresztül, ezt követően aztán persze beszállították az ávóra, agyba főbe verték az ávónak a főnökét, nagyon komolyan megkínozták.
Ugye itt az ávó főnökéről beszélünk.
Egész pontosan az ávó főnökéről beszélünk, és hát ugye arra próbálták rávenni, vallja be, hogy ő kém és az imperialistáknak az ügynöke, és hát ugye mindent megtett a kommunista vezetők félrevezetése érdekében.
Egyszerűen hihetetlen, hogy az ávó főnöke, amiről most meséltél, mindenki mással megtette, vagy megtetette, ő vele ugyanezt elkövetik, de hogy erre miért volt szüksége Rákosi Mátyásnak?
Na most valóban kiismerhetetlenek, gonoszok és fölfoghatatlanok azok a hatalmi játszmák, amelyek ugye ebben az időszakban zajlottak. A Bjelkin nevezetű szovjet főtitkos rendőr bukott meg a Szovjetunióban Sztálin szeszélye folytán, és az ő embere, vagy vélt embere volt Péter Gábor, mire Moszkvából telefonáltak, hogy Péter Gábor is biztosan árulást követett el, vrág, tehát népellenség, ezért őt is le kell tartóztatni. Na most ugye az egyik legjobb komája, cimborája és tettes társa volt Farkas Vladimir, aki Farkas Mihály honvédelmi miniszternek volt a fia, és hát ugye az ávó főnökkel együtt vallatták a foglyokat borzasztó brutális körülmények között. A Farkas Vladimir azonban most, hogy a főnökét is letartóztatták, a Péter Gábort pofozta bent a börtönbe, még egy néhány héttel ezelőtt rettentő jó komák voltak. Hát aztán utána később természetesen a Farkas Vladimirt is letartóztatták, úgyhogy is börtönbe került.
Nézzék meg a Tanú című filmet, dr. Téglás Péter ajánlotta. Köszönjük.
Köszönöm szépen.